Odahajoltam hozzá, és megfogtam a kezét. Rám nézett. Esküdni mertem volna, hogy megpróbálja elfojtani, kitörni készülő zokogását. Ruth, kérlek, miért nem akarod, hogy a missziós atyáktól kérjek segítséget? Miért? Ezt is Löverót tiltotta meg. Elmosolyodott, bátortalan kis mosollyal. Hogyan, dehogy, csak-csak. Aztán egyszerre csak kitört. Ledobta a cigarettáját, és az ölembe vetette magát. Átkarult a nyakam, és a vállamhoz szorította az arcát. Leslie, féltelek, nagyon féltelek. Nem akarom, hogy bajod essék. Tudom, hogy nevetséges mindez, de amikor megláttalak, úgy éreztem, hogy értsd meg, nem akarom, hogy valami szörnyűség történjék veled. Az atyáknál. Visszacsusszant a helyére, tenyerébe temette az arcát, aztán néhány pillanatnyi habozás után felemelt a fejét. Úgy éreztem, fontos döntése jutott. Leslie, nem tudom, hogy elszabad-e mondanom neked, amire végül is semmi bizonyítékom nincs, de ami köztünk történt, feljogosít arra, hogy aggódjak, érted? Az atyáknál nincs valami rendben, Leslie. Főleg az utolsó időkben, mintha valami megváltozott volna oda át.
Oda át?
30 mérföldnyire vagyunk egymástól. Az első években, hogy ide költözünk, nagyon jó volt a viszony köztünk és a missziósok között. Lamartine Páter, a misszió akkori vezetője, gyakorta ellátogatott Löverothoz és fordítva. Mi is sokszor vendégeskedtünk náluk. Aztán egyszerre csak...
Mi történt?
Lamartine atya meghalt. Állítólag valami fertőző betegségben.
Hogy állítólag?
Mert mi nem láttuk a holttestét.
Látnotok kellett volna?
Volt egy megállapodásunk. Hetenként valamelyikünk átment és megvizsgálta azt, aki nem jól érezte magát. Sürgős esetben pedig azonnal oda mentünk. Így tartott, vagy 2 évig.
Azután?
Lamartine meghalt, és bennünket nem hívott senki, hogy segítsünk rajta. Állítólag igen gyorsan végzett van a betegség órák alatt.
Lehetséges ez?
Hát elvileg igen. Van egy fertőzés, olyasféle, mint az agyvelő gyulladás, rendkívül gyors a lefolyása.
És? Miért kellett olyan hirtelen eltemetni?
A meleg miatt. A páteroknak nincs hűtőkamrája. Este meghalt, és másnap el is földelték.
Látta valaki a holttestet?
Úgy értem, hogy közületek. Mondtam, hogy senki.
Nekik is van orvosuk?
Mondti atya, bár... Kétlem, hogy elvégezte volna az egyetemet. Talán ápoló lehetett valahol, mielőtt közéjük állt.
Lamartine tehát eltemették. Ezután gondolom új vezetőt neveztek ki a misszió élére.
Igen, Rizzi atyát egyenesen Rómából. Ott van ugyanis a központjuk. Ettől kezdve pedig erre Löverót hívta fel a figyelmemet, a misszió kezdett elolaszosodni. Löverót szerint egyenesen elüldözték a többieket, pedig voltak köztük németek, belgák, spanyolok, görögök, sőt, latin-amerikaiak is szép lassan sorban áthelyezték őket. Lők Kok atyát, Han atyát, Hoffman atyát, még elbúcsúzni sem volt idejük.
És?
Hová költöztek? Talán Indiába, esetleg vissza Olaszországba? Rizzi atya nem adott felvilágosítást. Sőt, az állandó orvosi felügyeletet is lemondta. Többé, hogy finoman fejezzem ki magam. Nem tehettük a lábunkat a misszió földjére, és ettől az időtől kezdtek azok a furcsa hírek szállongani.
Furcsa hírek?
Burmai ápolóink terjesztették, hogy oda át. Nincs minden rendben.
Mi minden?
Azt ők sem tudták. Csak annyit mondtak, hogy a nágák, a kígyó emberek hazatüzentek nekik, és minden fehér embernek, nekünk is. Csináltak valamit. Ami miatt a nágák megorroltak rájuk, és talán meg is öltek néhányat közülük. Nem tudom. Minden esetre Csittikangban hallottam, hogy újabb atyák érkeztek, és valamennyien olaszok. És az új atyák nem mindig viselkedtek úgy, ahogy jámbor missziósoktól elvárna az ember. Ezt kimondta. Itt beszélték Csittikangban. Persze az is lehet, hogy rémeket látunk valamennyien, mint az az utcalány is, akit én kezeltem.
Kicsodát?
Egy utcalányt. Megbetegedett,
és amikor megtudta, hogy orvos vagyok, hozzám fordult segítségért. Ő mesélte, hogy az atyák rendszeresen látogatták. Az újja. Érti? Addig, hogy megérkeztek Csitakantba, mielőtt még a missziós házba szállították volna őket, körülnéztek egy kicsit a városban. A lány állítása szerint fegyver is volt náluk. A meleg folytogatott, kitártam az ablakot. A fekete fickó még mindig ott ült a kifeszített vászon alatt és teázott. Feltekintett rám, azután unottan elfordította a fejét. Most már érted, hogy miért nem akarom, hogy oda menj. Nem tudom, mi folyik ott, és nem is érdekel. Azt azonban nem akarom, nem szeretném, hogy bajod essen, ugye megígéred? Magamhoz öleltem, és megígértem. Közben azon törtem a fejem, hogy vajon Szantarkangeli atya képes lenne bárkinek is elvágni a torkát egy borotvával. A késő délután fakuló fényei felkúsztak a falra. Elhallgatott a vizáros kántálása is. A kifeszített vászontető alatt megkezdődött az élet. A várakozó Wintert azonban már nem láttam sehol. A sárkány mintás papírral borított asztalok között mandulaszemű pincérlányok cikkáztak, és a város széle felől disznó röfögés és kellemetlen szagokat csodort az únott meleg szellő. Amíg Ruth ismét lezuhanyozott, alkalmam volt még egyszer végig gondolni mindent. Hallgattam a vízcseppek tompa koppanását a zuhanyozó tálban, és alá képzeltem Ruthot a zuhany rózsa alá. A fejtörés különösen nehéznek tűnt ezen a délutánon. A legszívesebben lehúztam volna redőnyöket, és aludtam volna másnap reggelig. Persze egyedül. Ruth visszajött, és amíg egy törülközővel szárítgatta nedves haját, elkoboztam tőle az ingem. Búcsúzóul még egyszer megcsókolta a számat, aztán összekócolt a hajam. Viszlát odafenn, a szeretett háznál. Viszlát, mondtam, és még akkor is az ajtót bámultam, amikor elhaltak a léptei a folyóson. Viszlát, morogtam még egyszer, és csak gondolatban tettem hozzá. Ha megérjük a holnap utánt. Éppen indultam volna, amikor a kis doktornő rontott a szobámba. Becsapta az ajtó félfának támaszkodott, és úgy nézett rám, hogy nem tudtam hirtelenjében le akar előni, vagy csak véresre akarja karmolni az arcom. Tehát itt volt? Olyan volt a hangja, de egy középkori német orgonái csengett és búgott is, fenyegetett is. Ki mit hallott ki belőle? Kicsoda! Adtam az ártatlant. Erre oda sétált az ágyhoz, és kotorászni kezdett az összegyűrt lepedők között. Felugrottam, és megragadtam a vállát. Hé, mi a fészkes fenét csinál? Felém nyújtotta a kezét, hosszú, aranyszőke hajszál tekeredett az ujja közé. Itt volt. Amint látja, nekem azt mondta, hogy elintézi a portán a dolgainkat is. Eljött elköszönni. Ismét az ágyra nézett. Látom. Aztán egyszerre csak összecsuklott. Hozzám ugrott, és a nyakamba landolt, mint nem is olyan régen a másik. És olyan szerencsétlen vagyok. És alig, hanem szerelmes vagyok magába. Egészen az ölembe furta magát, testéből szantálfa illat áradt. Ne csacsiskodjék, mondtam, és megsimogattam haját. Bizonyára sokáig volt a dzsungelban. Meglátja, gyűlölöm, mondta hirtelen, és eltaszított magától. Gyűlölöm. Ugyan mondtam, hiszen nem is ismer. Nem magát. Úgyhogy magát, őt. Kicsodát, Ruthot, őt. De miért? Istenemre mondom. Ne esküdözzék, gyűlölöm, mert ha szerethette magát is, mert együtt fognak meghalni. Azt hittem, rosszul hallok. Micsoda? Az ajtó felé indult, majd megfordult, és neki támaszkodott az ajtófélfának. Együtt fognak meghalni, maga és ő. Honnan vesz ezt a szamárságot? Én megérzem a jövőt, és látom is. Éjszaka láttam az ő és a maga halálát. Sikoltoztam is álmomban, meghalnak mind a ketten. Ugyanazon a napon.
Hol?
Ruth a szeretett háznál. Láttam a halálát.
Mesélj el.
Huldas éjszakát láttam, a szeretett ház kertjét. Aztán egy kígyó embert, amit hátul a Ruthhoz lopakodik, kezében egy késsel. Aztán vért láttam, nagyon-nagyon sok vért.
Felzokogott és lekuporodott a földre. Hosszú, egészen átlátszó sejem leple alatt nem volt semmi. De most nem tudtam úgy gondolni rá, mint nőre. Karomba vettem, és az ágyhoz támogattam. Törődtem is vele, hogy fél órával ezelőtt Ruth feküdt a párnákon. Kezembe vettem a kezét, hideg volt,
mintha meghalt volna.
Nyugodjék meg, Ratna! Sok-sok vért láttam mindenfelé, zokogta. Aztán magát láttam, üldözte a nágát, aztán visszajött, és
engem is megöltek.
Nem a kígyó emberek, magát nem bántották. Maga beszélt velük, és ők mosolyogtak magára, ezt is láttam.
Hogy haltam meg? Újra felzokogott, és a párnányba temett az arcát. Türelmesen vártam. Néhány perc múlva véget ért a rohama, és felemelt a fejét.
Egy géppisztoly sorozat végzett magával.
Kinek a kezében volt a géppisztoly? Szinte elnyelt, tág, dióbarna pupillája. Mozgott a szája, mint ha mondani akarna valamit, aztán felém hajolt, és óriási sikoltott akkorát, hogy rémülten hanyatlottam hátra. Felugrott, és mielőtt elérhettem volna, az ajtó felé száguldott.
Ne, ne, nem akarom!
Éppen akkor kaptam el, amikor el akart tűnni a folyosón. Csuklójával fogva visszahúztam a szobába. El kell mondania, Ratna, nem érte, hogy hiszek magának, el kell mondania, hogy kinek a kezében volt a géppisztoly. Az életemről van szó, Ratna. Hangosan zihált, keblei hullámzottak, teste görcsbe rándult. Belső Ázsia sámányainál gyakran láttam ezt a furcsa testtartást, amikor megkezdték utazásukat a túlvilágba. El nem eresztettem volna csuklóját a világ minden kincsért sem. Jól tudtam, hogy keleten képesek az emberek olyasmire is, amit mi nyugaton csak szánakozó mosolyjal honorálunk. Nem hittem ugyan, hogy előre lehet látni a jövőt, de számtalanszor beigazolódott, hogy keleten a megérzés szinte azonos a bizonyossággal. Kinek a kezében volt a géppisztoly, Ratna? Rám emelt az arcát. Csorgott a homlokáról a verejték.
A géppisztoly?
Suttogta.
A géppisztoly?
Kiében? Sürgettem.
A missziós háznál, a pálmák alatt. Ha a kavicsok felisszák a vérét, ó jóságos Isten!
Kiében, Ratna?
Szánt Arkangeli atyáiban.
Elnehezült a teste, belezuhant a karomba. Italért ugrottam, nedves ruhát tettem a homlokára, és addig dörzsölgettem a halántékát, amíg magához nem tért. Töltöttem két adag viszkit. Az egyiket, a nagyobbikat magamnak, a másikat neki. Igyam meg! Aztán kommunikálunk. Megitta, elfintorította az orrát, és gyorsan visszaadta a poharat.
Mi történt, Leslie?
Alig, hanem rosszul lett. Gyakran előfordul. Lehajtotta a fejét, s köpenyét a térde alá húzkodta, mint egy illedelmes gimnazista.
Néha, az utóbbi időben, mint a gyakrabban. Különösen azóta, hogy Indiában töltöttem néhány hónapot.
Maga nem indiai?
Dehogyis, holland vagyok.
Süthetett az arcomról az elképedés, mert halkan felnevetett.
Mi van ezen csodálkozni való?
Már bocsásson meg, de valahogy.
Malukkui származású vagyok. Tudja, hol van?
Hogyne, Indonéziában.
Apám holland volt, anyám malukkui. Látja, az én őseim is fejvadászok voltak, és nagyapám a sziget leghíresebb látóembere.
És? Mit látott?
Például a jövőt. Mielőtt a hollandok elhagyták volna a szigeteket, megjósolta, hogy hamarosan bevonulnak az indonézek. Ezért átköltöztünk Hollandiába. Hogy Amsterdamba értünk, vége lett a holland uralomnak, és Malukkut Indonéziához csatolták. Nagyapám és anyám is, szóval az egész családban öröklődtek ezek a rosszulétek. Ne féljen, nem ragályos. Állítólag mindenki ilyen, aki képes a jövőbe látni.
Hirtelen vakrémület ült az arcára, és a kezem után kapott.
Leslie, az Isten szerelmére! Mondtam valamit magának! Feleljen, mondtam!
Haboztam, aztán megráztam a fejem. Nem sokat, Ratna. Meglehetősen zavaros dolgokat. Nem volt sok értelmük.
Hála Istennek!
Sóhajtottva megkönnyebbülten. Különben csak elköszönni jöttem. Holnap reggel készen legyen. Felnett doktorral együtt jönnek utánunk, és
vigyázzon magára.
Felállt, és a szemembe nézett.
Megcsókolhatom.
Felágoskodott, csókot lehelt a számra.
Kösz! Legyen jó fiú, és vigyázzon magára.
Halkan kattant mögötte az ajtó. A testéből és hajából kiáramló lágy szantál illat még órák múltán is ott lebegett a szobában. Végiglődörögtem az esti fényben fürdő utcákon, gondosan kerülgetve a neonfényeket. Addig bandukoltam, amíg ki nem szúrtam magamnak egy késői nyitvatartó vegyesboltot. Vettem egy tornacipőt, vászonnadrágot, vastag bársonyinget és egy-két apróságot. Bevonultam a bolt vécéjébe, átöltözködtem, eddig viselt ruháimat átadtam a megrökönyödt tulajdonosnak, hogy másnap majd érte jövök. 38-asomat bedugtam a hónom alatti tokba, és elégedetten konstatáltam, hogy csak az veszi észre, aki nagyon odafigyel. Az üzleti élet még e késői órán is dühöngött volna, ha lett volna vásárló. A kereskedők békésen vacsoráztak kirakataik mögött, futó pillantást vetve rám, amikor elhaladtam üzletük előtt. Néhányan vették csak a fáradtságot, hogy két pálcikány rist között utánam szóljanak, portékájukat dicsérve. Az üzletek feletti emeleti szobákba gyerekek sírása szűrődött az utcára, a sarkon túl kutyák marakodtak a hulladékokon. Ahogy elhagytam a főutcát, egyre sötétebb lett a környék. Halkan elkárangodtam magam, hogy beletocsantam a járda mellett folydogáló szennyvíz patakocskába. Amikor pedig ráléptem egy papaja héjra, és majd a nyakamat törtem, végleg betelt a pohár. Fogtam egy követ, és a marakodó kutyák közé vágtam. Ekkor már olyan sötét volt, hogy az orromhegyéig sem láttam. Kivettem hónom alul a revolveremet, és a nadrág zsebembe dugtam. Lassan újra világosodni kezdett az utca. A városka szélén járhattam már, éreztem, hogy egészen közelről nagy vízterület párája áramlik felém. Egy alig pislogó utcai lámpa alatt megálltam, és tájékozódni próbáltam. Bár csak ne tettem volna, a lámpa forró búrájáról öngyilkos rovarok ezreinek tetemei hullottak rám. Hátraugrottam, és újra csak beleléptem egy szenny vízzel teli posolyába. Káromkodni akartam, de a másik körülbelül 50 méternyire álló lámpa alatt megpillantottam egy kisfiút, aki egy részeget próbált támogatni. A rongyos, sásból font kalapot viselő férfi mind egyre a villany oszlopba kapaszkodott, ügyet sem vetve a kisfiú imánkodására. Akkor figyelte csak fel rám, amikor már egészen közelül